És ez egyébként ez írott üzenetváltásban is eléggé igaz, tehát hogyha amúgy is van mondjuk akár párkapcsolatban is egy kicsit puskaporosabb hangulat, egy kicsit feszültebb légkör kettőnk között, akkor simán meg lehet egyébként, hogy ott még a teljesen jó indulatú írott üzenet is rosszul lecsapódhat, mivel minél kevesebb a kontextusom a másikkal való kommunikációjában, vagy a másik megítélésében, annál nagyobb az ismeretlen, és az ismeretlen pedig mindig az a felület lesz, ahol a tudattalan tartalmak vissza tudnak tükröződni.
Ugyanakkor az is nagyon formálja ezt, hogy mit hallok, hogy az anyám hogy beszél magáról, vagy az apám. Mit hallok, hogy hogy beszélnek a vacsoránál a szomszédokról, vagy a munkatársakról. Mennyire bírálóak, mennyire rossz indulatúak. Nem csak velem lehet rossz indulatú az anyám, de ha egyébként látszólag velem nem rossz indulatú, vagy nem tudok felidézni olyan dolgokat, de folyton azt hallottam, hogy hogy pletykál másokról, akkor az az alapvetésem, hogy így működik a világ, rólam is így gondolkodnak az emberek, mindenhol ez megy otthon. Ez itt az Amiről nem beszélünk podcast, melyben tabukat és tévhiteket fogunk górcső alá venni. Borzasztóan bekorlátozza az életünket, ha bizonyos gondolatokat elgondolni sem szabad, nemhogy kimondani. Pedig olykor ezeknek a gondolatoknak a kimondása vezetne el nagy változásokhoz és felismerésekhez. Abban reménykedünk, hogy egyre komplexebb és összetettebbé formálódik a gondolkodásmódotok, valamint egyre jobban fogjátok tolerálni az ellentmondásokat. Célunk továbbá, hogy segítsünk a decentrálás elsajátításában, vagyis abban, hogy megértsétek, hogy a dolgoknak a középpontjában általában nem az én van. Miért idegesítenek másokban dolgok, miért bírálok másokat, miért vagyok kritikus, ilyesmiről lesz ma szó. És szerintem ez egy egészen univerzális téma, nagyon sokáig műveli azt az ember, hogy nem veszi észre, hogy amiről sokat gondolkozik, hogy másokban miért ez idegesíti, miért ilyenek, miért olyanok, azzal valahogy neki dolga van. Viszont ez egy olyan téma is, amiről nem biztos, hogy szívesen gondolkodunk, mert valami kellemetlent lehet, hogy jelent rólunk, ránk nézve, és szívesebben hallgatnánk olyan témákat, ami másokról szól. Ezzel együtt úgy gondoltuk, hogy helye van ennek a beszélgetésnek itt az Amiről nem beszélünk podcastben. Köszi, hogy eljöttél, Tamás. Hát ilyen csúnya szavak is eszembe jutottak, ahogy erről gondolkodtunk. Nem azért, mert belőlem indulatokat váltott ki, hanem azért, mert ilyenkor megfordulhat az emberek fejében az, hogy jaj, állandóan felkúrják az agyam valamivel, na, vagy ha valamivel ki lehet hozni engem a sodromból, akkor az ez, és hogy ezekkel a történetekkel, érzékeny témákkal, idegesítő témákkal általában van valami dolgunk, úgyhogy a felbassz engem valami témája az valami olyasmi, ahol önismereti kérdésünk is van feltehetően.
És azt gondolom, hogy azért érdemes elválasztani a bántalmazást attól, hogy valamit meglátok mondjuk a közösségi médiában, és ítélkezem felett, és azt mondom, úristen, hogy lehet így viselkedni, mit képzel ez magáról, én ezt biztos nem engedném meg magamnak, de nem csak a közösségi médiában, akár a hétköznapi életünkben is, hogy általában azok, amit magamban nem szeretnék látni, vagy én még nem igazán gondoltam át, hogy hogy is vagyok ezzel tudatosan, hol is vannak bennem jelen ezek a minőségek, amiket meglátok, és valamilyen válaszreakciót váltanak ki belőlem. Azok például itt vissza tudnak tükröződni, és nagyon tetszik, hogy úgy vezetted fel, hogy lehet, hogy van egy hajlamunk arra, hogy inkább azt nézzük, hogy mások hogy vannak, és ne azon gondolkozzunk, hogy mi hogyan vagyunk. Ugyanis a mai adásunknak a tárgya, a témája, a projekciók, ami pont erről szól, hogy inkább azt szeretném nézni, hogy a másik hogy van bizonyos dologgal, ahelyett, hogy megnézzem, hogy bennem az én belső világomban milyen ezzel a viszonyom.
Sokszor ez a projekció, és aztán majd mindjárt kitérünk rá, csak kifejezetten nem a projekcióval szerettem volna felütni, mert valakit szerintem egy idegen kifejezés el is tántorít attól, hogy kíváncsi legyen, szóval, hogy szerettem volna ember közelivé tenni a témánkat, de valójában tényleg a projekcióról fogunk ma beszélni. Sokszor ez a projekció lehetővé teszi azt, hogy valahogy emeljük az önbecsülésünket. Tehát rengetegszer arról van szó, hogy oké, hogy engem idegesít ez a másikban, és valahogy ezzel nekem van dolgom, de én azért ennél még akkor is jobb vagyok. Hogy én is szoktam néha így, de azért ennél sokkal jobban csinálom, tehát sokkal kevésbé vagyok ilyen, mint ő. Tehát még ha ezt elkezdem meglátni, akkor is ott van, hogy jó, de hát azért ennyire én nem vagyok gáz.
Hellstorm jutott eszembe, miközben hallgattalak, hogy ahol az ítéletem, ő mondta ezt, ahol az ítéletem, ott van a leválasztott én részem, hogy az árnyékba tolt minőségem, ezt nagyon gyakran emlegette.
Én meg ezt úgy hallottam az első önismereti folyamatom során a pszichológustól, hogy amilyen tanácsot adsz másnak, azt adhatnád magadnak is. És látom ezt, hogy itt könnyen le lehet ezt magunkról seperni az előbb elmondott hozzáállással, hogy jó, de hát ennyire gáz, én nem vagyok, ugyan mi dolgom van vele, én sose szoktam ilyen lenni, akkor lehet, hogy az a dolgom vele, hogy megnézzem, hogy miért van ez ilyen szinten elnyomva bennem, és hogy mondjuk van-e olyan részem, aki vágyik erre a minőségre, csak nem meri magának megengedni, és azért haragszom a másikra, mert ő megengedte magának.
Bizony. És ha már itt tartunk, akkor mit szólnál, hogyha adnánk egy definíciót a projekcióról azoknak, akik lehet, hogy most hallják először ezt a szót?
Igen, én azt gondolom, hogy a pszichológiai fogalmak mostanában nagyon elterjedtek, és szerintem ez is egy olyan kifejezés, amiről rengetegszer lehet olvasni, hallani, és alapvetően annyira nem idegen, de mégis jó, ha egy picit ezt szerintem is tisztában rakjuk. Tehát a projekciónak a magyar jelentése ugye kivetítést jelent, valami olyasmit jelent ez, hogy dolgok, amiket magunkban nem szeretünk, nem szeretnénk meglátni, nem szeretnénk érezni, tulajdonságok, amiket saját magunkban elutasítunk, viselkedések, amikre mi is képesek lennénk, de nem engedjük meg magunkat, azt magunknak, azt meg fogjuk látni a külvilágban. És nagyon sokszor ez a saját magunkkal kapcsolatos ítélet is. Tehát amit magunkról gondolunk és elítélő, az néha annyira nagy feszültséget okoz bennünk, hogy ezt mi gondoljuk magunkról, hogy elkezdjük kívül látni, és sokat gondolkodunk így. Ez egy elakadásra utal a saját értékrendünk kialakítása kapcsán, hogyha kívülről jövően folyton feltételezzük, hogy mások hogy fognak minket elítélni. De a legtöbbször én azt látom, hogy amin gondolkodok, hogy mások hogy fognak elítélni engem azok miatt, a dolgok miatt, azt én is gondolom magamról, és már lehet, hogy a magamról alkotott véleményemet is inkább kívül látom meg, mert nagyon kényelmetlen gondolkodni arról, hogy miért ítélem el magam emiatt vagy amiatt. És közben lehet az is, hogy nekem nagyon tetszik valaki, nagyon vonzódok valakihez, és azt nem akarom bevallani, arról nem akarok gondolkodni, és róla feltételezem meg, vagy benne látom meg, vagy a páromról gondolom azt, hogy neki tetszik valaki, és ő lesz hűtlen, mert azzal nem akarok foglalkozni, hogy valaki vonzó a számomra, vagy nem szeretnék vele szembenézni.
Tehát a vonzódás, mint leválasztott minőség, mint nem tudatosított minőség.
Az mondjuk megjelent egy féltékenységben.
Aha. Hogyha mondjuk én féltékeny vagyok, akkor az lehet, hogy arról is szól, hogy én nem engedném meg egy kapcsolatban magamnak, hogy vonzódjon máshoz.
Vagy hogy megijedek attól, még az egy dolog, hogy megengedem-e magamnak, de hogy megijedek-e attól, hogyha vonzódunk máshoz, az már annak a jele, hogy a kapcsolatnak vége lesz.
Aha.
És ezért teljesen le van tiltva.
Aha.
Hogy erről ítélkezem, igen, hogy erről ítélkezem, hogy ez igazából mit is jelent, minek a végét jelenti, és mivel magamban nem tudom elfogadni, meg elismerni, ezért lehet, hogy félek attól, hogy a párom is így van vele, és majd akkor, ha én nem is csinálom, de ő meg fogja csinálni. Én ezt sokszor láttam, hogy azok az emberek egészen gyakran féltékenyek, akik valahogyan szerelmi háromszögbe keveredtek a korábbi életük során. Tehát amikor megtapasztalja mélyen azt valaki, hogy itt a háromszög bármelyik pontján lehet lenni, és sose biztos a kapcsolat, és általában nem ketten vagyunk benne, és főleg, aki mondjuk harmadik fél rendszeresen a kapcsolatokban, ezért voltak már ilyen történetek a praxisomban, ott sokszor látom, hogy a bizalmatlanság abból is fakad, hogy mivel én ezt már láttam, és én okozója, kiváltója is voltam ilyen történeteknek mások életében, ezért nem merem azt feltételezni, hogy én járhatok olyan jól, hogy az én párkapcsolatomban majd nem akar így bejönni egy harmadik. Vagy hogy valakinek ez lesz egy határ, és nem lépi át. Tehát amit én csinálok, hogy bizonyos határokat sose tartok tiszteletben, arra fogok számítani, hogy ezt mások sem tartják tiszteletben.
Engem azt meg érdekel, hogy érted azt, hogy általában nem ketten vagyunk benne? Hogy az bármilyen kapcsolatban, vagy a háromszögökre gondoltál?
A szerelmi háromszögökre
gondoltam.
De ez csak egy példa volt egyébként, így a saját magunkban elutasított minőségekre, vagy arra, amit tényleg sokszor csinálunk, és dolgunk van vele, azt fogjuk várni a külvilágból is.
Hozzáadnék még én is egy pár gondolatot ehhez a definícióhoz, a projekcióról. Ugye, na most jungianus szemszögből nézem, akkor itt igazából tudattalan tartalmak kivetüléséről van szó, amit mondjuk magamban nem ismerek, magamban letagadok, magam előtt letagadok, és szeretném behozni azt a 7 pontos listát, amit Ken James mesélt arról, hogy hogyan jelennek meg azok a tartalmak, amik bennem tudattalanok. Ugye mondtad, hogy ezt általában nem magamban, hanem másban veszem észre. És ő beszélt erről, hogy hogyan jelenik meg a tudattalan, hogy ahol látom visszatükröződni. Beszélt arról, hogy az álmokban, vagy akár ébrenléti állapotban, az álmodozásban. A harmadik, amit említett, az az áttétel, viszont áttétel dinamikája. A negyedik, amit a listához hozzáadott, az a projekciók volt. Tehát a projekciók is egy olyan felület, ahol megláthatom a saját tudattalan tartalmaimat. Említette a szomatizációt, hogy bizonyos tudattalan tartalmak, elfolytások, stb. Előbb-utóbb testi tünetként is megjelenhetnek akár. A hatodik volt a szinkronicitások, amik olyan, ezt egy picit hosszabb lenne kibontani, de nagyon röviden annyi, hogy a jungi pszichológiában a szinkronicitás az az esemény, amire egyrészt az együttes két esemény, aminek az együttes előfordulására, egybeesésére nem feltétlenül volt nagy a matematikai valószínűség, de ez az egyik oldala csak. A másik az, hogy egyén szempontjából valamilyen mély jelentést hordoz, tehát annak is ott kell lennie. És a hetedik pedig a freudi elszólások voltak, tehát ilyen önkéntelenül elmondott mondatok, kicsúszott szavak. És erre szeretnék ráerősíteni, hogy a negyedik volt a projekciók, és hogy valóban azokat a tartalmakat, a belső világomnak azt a részét, ami engem taszít, vagy amire kívül, a külvilágot nézve azt gondolom, hogy akármilyen is lehet a belső világom, akármennyire is lehet, hogy ismerem, vagy feltérképeztem már bizonyos részét, na de ilyen minőség, amit itt látok kívül, és nem hiszek el, az bennem biztos, hogy nincs. Tehát, hogy van egy ilyen elutasítás.
Vagy ha van is, nagyon kis mértékben ahhoz képest, ami itt most engem taszít.
Igen.
Vagy én bezzeg uralom.
Igen.
Ő miért nem tudja.
Igen. És ebből egyébként az jutott eszembe, hogy nem tudok attól elvonatkoztatni, hogy a közösségi médiában ez mennyire felhangosodik, ugyanis ott minél, nekem az a megélésem, és valószínűleg ez így is van, hogy minél kevesebb a kézzel fogható input a másik kommunikációjából, minél, ha mondjuk hallom a hangját, az már egy csomó mindent elárul, abban van egy tónus. Érzem, hogy mi lehet a szándéka. Ha látom a testbeszédét, itt ül előttem, nézem, hogy néz rám, látom a szemét, abban is már látszik egy szándék, hogy ki lehet ő, mit akar. De amikor ezt a kettőt kivonom, és csak a másiknak az írott szavai maradnak meg, és egyébként ez írott üzenetváltásban is eléggé igaz, tehát hogyha amúgy is van mondjuk akár párkapcsolatban is egy kicsit puskaporosabb hangulat, egy kicsit feszültebb légkör kettőnk között, akkor simán meg lehet egyébként, hogy ott még a teljesen jó indulatú írott üzenet is rosszul lecsapódhat, mivel minél kevesebb a kontextusom a másikkal való kommunikációjában, vagy a másik megítélésében, annál nagyobb az ismeretlen, és az ismeretlen pedig mindig az a felület lesz, ahol a tudattalan tartalmak vissza tudnak tükröződni. Tehát annál több projekcióra ad lehetőséget, annál több feltételezésre ad lehetőséget. És éppen ezért sikamlós terep nagyon a közösségi média is, hiszen ott lehet, hogy látok egy kis profilfotót nagyon piciben, aztán egy szöveget, ami mögött lehet, hogy volt egy szándék, aminek én lehet, hogy egy részét megértem, lehet, hogy a maradékban pedig projekciókat fogok alkalmazni, és feltételezek, és a saját elszíneződött szemüvegemen keresztül értelmezem. És hát amit nekem egy teljesen személyes benyomás, hogy platformoktól függően nyilván, de vannak olyan platformok, ahol inkább az indulat rész több, és azok a projekciók hangosabbak, amik nagyon intenzív indulatokkal járnak együtt, és mintha nagyon könnyű lenne a másikot dehumanizálni. Tehát alapból az, hogy már nem is látom, nem is hallom a hangját, csak egy-két mondatot látok, az ad egy csomó helyet arra, hogy megkapja az én negatív projekcióimat, megkapja mondjuk azt a fajta kritikát, ami az én belső kritikusomra is jellemző, és onnantól kezdve szerintem fent áll annak a veszélye, hogy félelmetesen könnyű egymást bántani.
Bizony, és erről ezért eszembe jutott az is, hogy olyan szigorú és bántó belső, vagy olyan szigorú és bántó külső kritikustól fogok félni, amilyen szigorú és bántó az én belső kritikusom, és el se tudom képzelni, hogy nem mindenki ennyire szigorú és bántó. És bárhogyan jön a visszajelzés, elképzelhető, hogy ezt mindenképp úgy fogom értelmezni, hogy ugyanazzal a szigorral és bántással és megalázással jött, mint ahogy én adnám magamnak.
És ahogy meg én adnám magamnak, annak meg nyilván köze volt ahhoz, amilyen kritikák mondjuk engem értek gyerekként, vagy iskolásként, vagy később meghatározó eseményeknél, tehát, hogy többször is említettük már korábbi epizódokban, de hogy a belső kritikusnak a hangját nagyban formálja a szülőktől érkező negatív visszajelzések, az iskolából érkező negatív visszajelzések, a különböző a médiában az összehasonlító képek, előtte-utána képek, ilyen az ideális testkép és a többi. Tehát, hogy ezek az elvárások, és gyakorlatilag az összes szégyen, ami ezeknek a nem teljesítésével jár, vagy az összes megszégyenítést, amit kaptunk azért, mert mondjuk egy szülő is éppen egy ennyire erőszakos belső kritikustól vezérelve adott nekünk kritikát külső kritikusként, amit aztán egy kis lenyomatként létrehoztunk magunkban. De hogy pontosan ez lesz az, ami a mi belső kritikusunkat formál, és szerintem ezt is fontos hozzátenni, hogy nem véletlenül lett annyira bántó, akár velünk szemben is bántalmazó az a belső kritikus, és érdemes ezen elgondolkozni, hogy a kritika, amit a másik felé adnék, hogy...
Vagy amiről félek, hogy megérkezne felém.
Hogy az valóban ezt az attitűdöt, ezt a vehemenciát, ezt az indulatosságot tükrözheti.
Ezzel együtt azért láttam olyat, amikor ez azért fajult így el az adott személy belső világában, mert soha senki nem foglalkozott ő vele eleget. Tehát lehet, hogy nem volt ennyire kritikus a szülő, de nem kapott elég támaszt, segítséget, pszichológiai értelemben vett, vagy érzelmi értelemben vett törődést, nevelést, hogy valaki visszafogja ezt a hangot belül, adjon hozzá fékeket, adjon hozzá egyéb szempontokat, és magától elburjánzott és elfajult belül. Ugyanakkor az is nagyon formálja ezt, hogy mit hallok, hogy az anyám hogy beszél magáról, vagy az apám. Mit hallok, hogy beszélnek a vacsoránál a szomszédokról, vagy a munkatársakról. Mennyire bírálóak, mennyire rossz indulatúak. Nem csak velem lehet rossz indulatú az anyám, de ha egyébként látszólag velem nem rossz indulatú, vagy nem tudok felidézni olyan dolgokat, de folyton azt hallottam, hogy pletykál másokról, akkor az az alapvetésem, hogy így működik a világ, rólam is így gondolkodnak az emberek, mindenhol ez megy otthon, és tapasztalatból én merem mondani, hogy nem minden családi ebédnél vagy vacsoránál az a téma, hogy mások miért olyan hülyék, meg hogy mindenki más milyen hülye. Tehát azért ez egy időtöltési forma az intimitás pótlására, ezt ugye Erik Berne óta tudjuk, hogy pletykálkodni, meg eltölteni az időt azzal, hogy másokról beszélünk, az helyettesítheti azt, hogy mi most itt igazából beszélgessünk egymással. Minden esetre ezt nagyon magáévá tudja tenni úgy egy gyerek, hogy lehet, hogy nem neki mondtak olyan nagyon csúnya mondatokat arról, hogy ő miért ilyen, meg miért olyan. És mégis formálódhat ez a belső kritikus nagyon szigorúvá, vagy szadisztikussá. És hát itt arról is szó van, hogy minél kevésbé tudtam magamévá tenni egy kimunkált értékrendet, hogy így mondjam, ez most a legegyszerűbb kifejezés, annál inkább kívül fogom látni ezt az egészet. Tehát, hogy ahogy ez belsővé tud válni, és a saját értékrendemmé tud válni, és nem csak bekebeleztem mástól, meg nem csak elhittem másnak, hogy az úgy van, megkérdőjelezés nélkül. Minél inkább saját magamével tudtam tenni ezt az értékrendet, megrágtam, és befolyásolta az én mienségem, hogy valóban mi a fontos nekem, és nem csak bekebeleztem mástól, annál kevésbé az lesz, hogy kívül fogom folyamatosan hallani és látni, hogy mások mit gondolnak ugyan rólam. És noha már mondtam, de nagyon szeretném újra hangsúlyozni, hogy fontos, hogy amitől rettegek, hogy mások majd fogják rólam gondolni, vagy amiért megharagszom másokra, hogy ez a szemétláda miért üzente azt, hogy én nem vagyok elég okos, vagy úristen, de gáz, hogy csak itt tartok, vagy mennyire nem színvonalas választás ez az egyetemi szak, amit választottam. Hogy ezt merte mondani, az valószínűsíthető, ha csak nem hangzott el szó szerint ez a visszajelzés, hogy az én félelmem magamról, hogy én félek attól, hogy nem vagyok elég okos, én félek attól, hogy engem minősít, hogy miért ezt a szakot választottam, vagy ezt az egyetemet, ahova könnyebb bekerülni. Én félek attól, hogy nem vagyok elég ilyen, vagy elég olyan, hogy én élem meg azt egy részemmel, hogy ez nagyon kevés, ahol tartok. És akkor mindenhol ezt fogom hallani. Minden visszajelzésben benne lesz az én szubjektív értelmezésem, hogy ezt akarják üzenni. Még akkor is, ha nem üzenik ezt, még akkor is, ha ártalmatlan a kérdés, még akkor is, ha nyomokban se tartalmazza igazából ezt a visszajelzést. És hogy attól még, hogy én így értelmezem, nem biztos, hogy a másik tényleg gondolt is erre velem kapcsolatban bármennyire is.
Ezt én még kiegészíteném annyival, hogy ugyanakkor az is igaz, hogy nagyon sokszor burkolt formában érkezik meg.
Ez tény.
Ez a kritika, ez a miért ilyen színvonalatlan egyetemre mentél, és a többi. És hogy valójában itt amúgy arról is van szó, hogy az én belső ítélő képességem, hogy elválasszam azt, hogy érkezett ilyen közlés felé, volt-e a másikban ilyen közlési szándék, van-e jó szándékból mondta ezt, hogy tényleg bírálni akar, vagy és nem is, hogy a szándék, hanem hogy történik-e nyílt vagy rejtett bántás, azt néha tényleg nagyon trükkös kitalálni.
Ezzel teljesen egyetértek. Ezért szerintem ebben segítségünkre van a tényeknek a végiggondolása, hogy mi hangzott el, miről volt szó, melyik ponton kezdtem el magamra vonatkoztatni, és hogy mondjuk nem az a cél szerintem, hogy minden áron, mindenféleképpen ki akarjuk vonni belőle azt, hogy nem arra akarok bárkit is instruálni most, vagy biztatni, hogy mindenképpen vedd ki belőle azt, hogy magadra vonatkoztatod, mert mindig csak te látod bele, hanem legalább engedjük meg magunknak azt a szabadságot, teret, időt, hogy szánok rá egy kis energiát abból, amim van, hogy végig gondoljam, hogy vajon elhangzott-e, és hogy mondjuk ha jó indulaton értelmezem, akkor tudom-e úgy látni ezt, hogy ez nem rólam szólt, vagy nem engem minősített, csak én láttam bele. Tehát, hogy egy esélyt adjunk meg, hogy lehet, hogy csak én láttam bele, gondoljuk végig. Aztán egyébként nagyon sokat lehet arról gondolkodni, hogy a másik milyen én állapotban volt, mikor ezt mondta. Mert lehet, hogy látszott, hogy semleges, egészséges felnőtt állapotban van, más dolgokból is kiderült közben a beszédéből, hogy komplexen látja a helyzetet, de az is lehet, hogy a tónusából, az egyoldalúságából, a mienségéből annak a jelenetnek nagyon lejön, hogy igen, ő most nem egy egészséges felnőtt állapotban van, és lehet, hogy nem annyira a semlegesség jellemzi, csak burkolt célzásokat tett, és ez azért a másik embernek a mienségéből lejöhet. De mondjuk ez az egyetemi szak egy ilyen kézenfekvő példa, hogy az, hogy mondjuk én egy könnyű egyetemi szakot választok, és nem arról szól a beszélgetés, hogy te miért választottad azt, hanem valamit valaki mond arról az egyetemi szakról. Egyáltalán nem biztos, hogy úgy érti, hogy és az automatikusan rád is érvényes, és rólad is ezt gondolom.
Igen. Igen.
És ezeket szerintem érdemes elkezdeni megrágni. Aztán lehet, hogy arra jutok, hogy ez tényleg egy célzás volt. És sokszor az nagyon valid végkövetkeztetés. Engedjétek meg, hogy egy mondat erejéig megszakítsuk ezt az adást. Ezt a felvételt a Sasszem Klinika támogatta, a lézeres szemműtét specialistája.
Közben szeretném azt is hozzátenni, hogy nem biztos, hogy mindenkinek világos az eddigi beszélgetésben, hogy miért hoztuk ide a belső kritikust. Nyilván azt már többször is kibontottuk, illetve összekötöttük, hogy ez a magunk és mások felé megfogalmazott ítéletekkel nagyon szorosan összefügg. De még azt szeretném hozzáadni, hogy nem csak ezzel függ össze, hanem valójában most mondhatnám azt, hogy mintha ő lenne a főnöke annak, aki eldönti, hogy mi az okés és mi nem okés. És tetszett, hogy kiemelted azt, hogy nem csak a szülő expliciten kimondott negatív bírálata lehet az, ami a belső kritikusnak a hangját formálja, hanem mondjuk az elmaradt pozitív megerősítések is. Tehát, hogy alapvetően a minket körülvevő környezet hozzájárult-e ahhoz, hogy egy ilyen jó anyát és jó apát alakítsunk ki magunkban, ami egyébként szorosan összefügg a belső kritikusnak a narratívájával, azzal a hangszínnel és azzal a regiszterrel, amit velünk szemben használ. És az egyik ez volt, ami eszembe jutott, hogy igen, hogy vannak ennek egyébként nonverbális dimenzió is. Tehát, hogy elég pusztán az elmaradt pozitív megerősítés. Vagy az, hogy keveset kommunikál, keveset erősít meg, keveset bátorít. Általában van egy olyan ki nem mondott célzása. Lehet, hogy éppen a szülő saját érzelmi elérhetetlensége miatt, hogy nem fogadják az én lényemet csillogó szemmel, és onnantól kezdve kénytelen leszek kialakítani egy narratívát, hogy mi lehet velem a baj. Mert ahogy azt már több beszélgetésben is kibontottuk, hogy az gyerekként elképzelhetetlenül fájdalmas, hogy a szülőm nem biztonságos, és hogy vele lehet valami baj, mert akkor már tényleg nincs biztonság. Annál nagyobb biztonság, hogyha nekem lesz egy történetem arról, hogy velem mi lehet a baj. És a másik, ami még eszembe jutott, hogy a másokról beszélés mondjuk a vacsoraasztalnál, az is simán lehet, hogy egy olyan családból jövök, ahol minden a szellemi teljesítmény. Hogy minél műveltebbek legyünk, ahhoz képest a társadalomban is jó pozíciót foglaljunk el, olyan munkára tegyünk szert, ami jól megfizetett szellemi foglalkozás, és a többi, és hogy ezek a szabályok, és ennek a mentén a szülő azt az egy oldalt jutalmazza nagyon a gyerekbe, amikor ő úgymond az okos üzemmódjában van, tehát amikor jól tanul, és a többi, és ezzel együtt azokat a gyerekeket, mondjuk szomszéd gyereket, aki nem ebben a szellemben nevelkedik, és mondjuk lehet, hogy a gyereknek éppen a barátja, az okos gyereknek, hogy ott meg azt fogja hangsúlyozni, hogy hó, de hát ő meg milyen buta, és a többi, és hogy ez úgy tűnhet, mintha a gyerek egyébként meg lenne erősítve,
megmentesülne a kritika alól.
Igen, de közben megkapja annak azt a fenyegető kardot, ami ott fog lebegni a feje felett, hogy hát én csak akkor vagyok szerethető, amikor okos vagyok, és ha nem vagyok okos, akkor az azzal fenyeget, hogy anyám ugyanúgy visszavonná tőlem a szeretetét és a pozitív odafordulását, mint afelé a gyerek felé, akit egyébként naponta bírál, mert a mi szabályainkkal nem élő összhangban.
Nagyon bejön ebbe a témába a látszat kérdése is, hogy az ilyen családokban rengeteg esetben a látszat fontosabb, mint a valóság, és akkor ezen a ponton hangsúlyoznám itt a podcastben is, hogy a látszat igazából nem fontosabb, mint a valóság, de sokakkal elhitették ezt gyerekkorukban. Itt teljesen mindegy, hogy ez a házasság mennyire romokban van, mennyire utáljuk egymást, ki hányszor csalta meg a másikat, mit szólnának a szomszédok, ha elválnánk, azt a szégyen nem bírnám ki, úgyhogy inkább nem válok el. Tehát sokkal uralkodóbb a látszat és a szégyen elkerülése, a mások véleményének az elkerülése, annál a nagyon fontos érzelmi szükségletnél, hogy én biztonságban érezzem magam a házasságomban például. Tehát aki ebben nő fel, na az aztán tényleg iszonyatosan fog rettegni attól, hogy mások mit gondolnak róla. Minden esetre én kiegészíteném a hetes listádat már egy pár kör óta, és akkor most megragadnám az alkalmat, hogy hozzátegyek, hogy abban a kontextusban, vagy abban a gondolatiságban, ahogy ez született, valószínűleg teljes, nem gondoltam most ezt át, de így eszembe jutottak dolgok, amivel így, nem tudom, más szempontból ki lehet bővíteni, vagy hogy mondjuk a projekciót kicsit jobban kifejteni. Tehát, hogy az volt a lista neve nagyjából, hogy a tudattalan tartalmaink hol jelenhetnek meg, és kicsit hasonlít az elszólásra is, de nagyon sokszor látszólagos ellentmondásosságokban megjelennek ezek. Hogy én azt mondom neked, hogy igen, meg akarok változni, és elmegyek terápiára, de aztán sorra úgy tűnik, minthogyha már a harmadik pszichológus küldene el, mert annyira nagyon nincs is velem baj, és nem kell járnom terápiába. És valahogyan így értelmezem azt, amit a másik mond. És közben lehet, hogy a pszichológusok nem ezt mondták, de ezzel én tudok menni, és akkor itt van egy ellentmondás. Vagy lehet ez egy látszólagos ellentmondásosság, hogy én mondjuk el szeretnék veled köteleződni, és tényleg feleségül akarlak venni, és tök jó lesz együtt ez a családi élet, de majd csak már azután, ha elég pénzem lesz, és akkor várjuk már meg, míg összegyűjtöm rá az elég pénzt. Vagy az a látszólagos ellentmondás, ami nem tűnik, egyébként az előző se tűnik feltétlen ellentmondásnak, csak valahogy azt érzed a másik oldalról, hogy te tényleg igazán akarsz terápiába járni, mintha ez neked soha nem jönne össze. És mondjuk az a látszólagos ellentmondás is eszembe juthat, hogy mondjuk az egyik fél azt mondja, például a férfi, hogy persze, leszeretném veled élni az életem, el akarok melletted köteleződni, feleségül akarlak venni, minden szuper lesz, de valahogy sose látom rá anyagilag az elég alapot ahhoz, hogy ezt bevállaljam és meglépjem, és szeretném itt zárójelben megjegyezni, hogy ennek sokszor nagyon valid okai vannak, és tényleg azt gondolom, hogy fontos egy felnőtt férfinak az, hogy úgy érezze, hogy anyagi stabilitásban is van, tehát hogy ez önmagában nem egy kifogás, de lehet arról szó, hogy valakinél kifogás, és folyamatosan feljebb tornázza azokat a kritériumokat, amik mentén majd ő végül elmer köteleződni, mert igazából nem akar, de erről nem lehet gondolkodni. És ehhez képest még vannak szerintem ennél még kézzelfogható, meg még érthetőbb ellentmondások, amikor tényleg állítok valamit, és aztán a véletlen mindig úgy alakítja, hogy aztán az nekem nem jön össze, hogy abban lehet, hogy vastagon benne van a kezünk, hogy nem jön össze. És hogy az vezérel, amit igazán szeretnék, csak nem lehet mondani. És lehet, hogy magamnak se lehet bevallani. És hogy ezzel ki szerettem volna egészíteni, hogy hol jelenhet meg a tudattalan tartalom, hogy az igazi vágyaim néha az ösztönös döntéseimben hamarabb megnyilvánulnak, mint abban, amit mondok. Szóval, hogy még egyszer egy kicsit tisztában kifejezzem, az ösztönös döntéseinkben, az ellentmondásosságokban, a látszólag véletlen nem jött össze dolgokban, és hát természetesen a kapcsolati konfliktusainkban is ott vannak ezek a tudattalan tartalmak. Mert azt, hogy én mit szívok merre, és mind szívom fel magam, és mind sértődök meg, az lehet, hogy egy csomó tudattalan tartalomnak a hordozója.
Az jutott eszembe, hogy beszéltél erről, hogy majd ha oda megyek, majd, erre majd sor fog kerülni majd ha, és hogy a majd ha feltételek listája az mindig nő, vagy ha már teljesült az egy, akkor jön valami új, és ezt úgy szoktam hívni, hogy a fals előfeltételek, hogy úgy szeretnénk elmenni edzeni, de először szeretnék hozzá egy nagyon menő melegítő nadrágot, de olyan kár, hogy nincs olyan jó melegítő nadrág, amire én vágyom, mert nem is gyártanak olyanokat, amiket én szeretek hordani. Meg nincs is idő most úgy elmenni melegítő nadrágot venni. És hogy elterődik a figyelem, hogy itt valóban arra volt szó, hogy én igazából én akartam menni edzeni. És hogy ez a legabszurdabb dolgok tudnak kijönni, hogy először szeretném, hogyha rendbe tenném az étkezésemet, de olyan hol lehetne olyan helyet találni, honnan jó kaját tudok rendelni? Nincsenek is már olyan jó kajarendelős helyek, és hogy milyen szépen elmászott az, amire először azt gondoltam, hogy én azt szeretném, és szépen lassan megjelennek hozzá a fals előfeltételek.
Feldmer meg úgy fogalmazza ezt meg, hogy akaratbetegség. Hogy csak akarom akarni. És egy csomó minden vissza fog ettől tartani, de azon el se gondolkodom, hogy már lehet, hogy első ponton az hibázik, hogy egyetlen tényleg akarom-e azt, amit itt megfogadok mások előtt, meghangoztatok.
Olyan, mintha egyik felünk nem azt akarná, mint a másik felünk. Mintha lenne valami, amit mondjuk kifelé mutatunk, hogy akarunk, de valójában nem is azt akarjuk. És olyan, mintha nem menne összhang a külső világunk és a belső világunk között. Mintha ebben az esetben nem is, amit mondtál, de a párkapcsolatnál, mintha nem minden részünk lenne azzal okés, hogy nem minden részünk iratkozott volna erre a programra, amit végig akarjuk magunkat vinni. És lehet, hogy egyébként nagyon fontos részeinket nem hallgattunk meg, lehet, hogy nagyon esetleg valid aggodalmai vannak azoknak a részeinknek, akiket nem hallgattunk meg. Lehet, hogy van bennem valamilyen érzelmi igazság, már megfogalmazódott, csak nem akarom látni. Szóval általában ez, amikor a saját tudattalom elől próbálom meg homokba dugni a fejem, az sokszor így mutatkozik meg, hogy az, amit mondok, érzek és csinálok, az nincsen összhangban.
És ilyen esetekben nagyon idegesítővé tud válni a külvilág, mert hogyha én nem merem felvállalni azt, hogy nem bírok egy ilyen férfivel lenni, hogy nem akarok együtt maradni vele, hiába mindenki össze fog súgni a hátunk mögött, és inkább kibírom, hogy pletykálnak rólunk egy darabig, mert itt nem az a kérdés, hogy fognak-e pletykálni, vagy nem, és nem azt akarjuk mondani, hogy soha senki nem fog feletted ítélkezni, nyugodj meg. Sajnos fognak, csak kérdés, hogy ez tényleg olyan fontos-e, mint amekkora jelentőséget tulajdonítunk neki, és sok esetben nem. Tehát, hogyha én nem merem magam így felvállalni, és a megalkuvást választom, akkor minden ember fog idegesíteni, aki az érzelmi szükségleteivel foglalkozik, aki oda mer fordulni, azt fogom akkor ilyenkor gondolni, hogy ő picsog, és nem igaz, hogy ennyit nem bír ki, és mennyire egyébként is elítélendő, hogy felbontotta a házasságát, meg hogy ő mer gondolkodni a válásán, és nem azt fogom mondani, hogy ez azért zavar, mert én nem ismertem rá gondolni, hanem valami egészen mást fogok mondani. De a saját érzelmi szükségleteimtől való elfordulás következménye sokszor az, hogy iszonyúan idegesít mindenki, aki meri érezni az érzéseit, akárhogyan is.
Szerintem itt fontos megjegyezni azt is, hogy amelyik hang azt mondja benned, hogy merő a válásról gondolkodni, valahogy nagyon halkan, ha nem is expliciten szavakkal, de érzésekkel benned, neked is ugyanezt fogja mondani, hogy mersz te a válásról gondolkodni. És nem feltétlenül csak párkapcsolatokra igaz, ez igaz, ez például arra is, hogyha én azt érzem, hogy nekem van egy hivatásom, valami, ami bennem meg akarna születni, még nem is biztos, hogy közel mertem magamhoz engedni, de például vagyok egy olyan munkahelyzetben, hogy már nem villanyoz fel az a munka, amit csinálok, sőt, akár már nem is érdekel, sőt, kifejezetten tökre távol áll tőlem, és nem is azért választottam, mert én ezt lehet, hogy akartam valamikor, hanem lehet, hogy ez is egy külső nyomás hatására történt, de mondjuk ahogy elkezdtem magamat, a saját autentikus, önazonos minőségemet megismerni, kiderült, hogy hát hogy kerültem én ide? Miért csinálom egyáltalán ezt a munkát? Hogyha hamarabb tudtam volna, hogy én milyen vagyok, akkor az életben nem választottam volna ezt. Lehet, hogy szülői nyomásra kerültem ide, lehet, hogy el sem gondolkodtam még azon, hogy valójában mivel szeretnék foglalkozni, mint munka úgy általában. De a helyzet az, hogy most olyan munkát csinálok, amiben nem mutathatom meg magam, nincs velem összhangban, utálom minden napját, nem szeretek bejárni. És közben látok másokat, akik meg lehet, hogy innen érkeztek, lehet, hogy tök máshonnan, de valahogy ők meg mégis összhangba kerültek azzal, hogy mi az, ahogy ők meg akarják valósítani magukat, mi az a hozzájárulás, amit így a világban szeretnének itt hagyni, mivel szeretnék tölteni a napjaikat, mint foglalkozás vagy hivatás, és lehet, hogyha ők ezt kiállnak és megmutatják, akkor lehet, hogy bennem az összes gombomat be fogja nyomni, hogy jön ő ahhoz, hogy ő ezt megmutassa, de itt is érdemes arra visszagondolni, hogy lehet, hogy nagyon halkan, lehet, hogy nem kimondott szavakkal, és lehet, hogy csak érzések szintjén, lehet, hogy csak egy szégyenérzet szintjén, de ugyanez a hang, aki azt mondja benned, hogy hogyan ő ahhoz, hogy megmutassa magát, neked is ugyanazt fogja mondani, hogy jössz te ahhoz, hogy megmutasd magad.
Elég sokat foglalkozom vállalkozókkal, és ezek elég tipikus gondolatok, meg mondatok, hogy hasonlítgatják magukat a többi tartalomgyártóhoz, és amit ők vállalkozóként nem mernek maguknak megengedni, mondjuk például csak 15 év munkatapasztalat után mernek először kommunikálni, akkor a nagyon fiatalokban lenézik azt, hogy ők miért mernek, vagy fordítva, amit belelátunk egy tapasztaltabb vállalkozóba, hogy mi mindent tud, és mi mindent gondolhat rólunk, akkor őre megharagszunk, hogy biztos ítélkezik felettünk, és lehet, hogy egyáltalán nem. De eszembe jutott egy saját példa is, hogy egyszer jártam egy képzésre, egyébként az angol szakfordító képzésre, és hát egy időben egyáltalán nem csináltam házit, mert nem fért bele az időmbe, és már csak néhányan maradtunk a képzésen, és a többség nem csinált házit, mert mindenféle elfoglaltság miatt nem szántuk oda az időt. Ettől még szerintem egy nagyon jó gyakorlatorientált képzés volt, és tök jól megtanított egy csomó mindent, de az egyik csoporttársunk rendszeresen felháborodott azon, hogy mi hogy képzeljük azt, hogy nem csinálunk házit. És nagyon haragudott ránk, hogy itt egyedül csak ő csinál házit, és ez elfogadhatatlan. És hogy nem őt szeretném itt pellengére állítani, de mondjuk ugyanez a minőség van, csak egy szerintem egy tök jó példa arra, amiről most beszélünk, ugyanez a minőség van abban, amikor rengeteget kell dolgoznod, nagyon hajtod magad, nem engeded magad pihenni, nem mész haza a munkaidő lejártának a végén, hanem csak akkor, amikor azt a napi munkát, penzumot, amit kitűztél magad elé végig csináltad, és lehet, hogy te 5 helyett 7-ig ott vagy, és iszonyatosan gyűlölöd azokat, akiknek 5-kor kiesik a munka a kezéből. Hát mert hogy merészelik? Milyen gáz már ez a hozzáállás? És nem azért idegesít annyira minket ez, mert abszolút értékében véve ez egy gázhozzáállás, tényleg. Hanem azért, mert én nem engedem meg magamnak, hogy pihenjek, hogy lazítsak, hogy magamat válasszam, hogy ne csináljak házit, ha nincs kedvem. És ez nem jelenti azt, hogy ne lehetne úgy jó szakemberré válni, hogy időnként az ember belelazít, de ha ezt kivétel nélkül sohasem engedem meg magamnak, akkor valószínűleg ural engem egy ilyen tévhiedelem, hogy itt csak akkor lehet jól teljesíteni, ha perfekt vagyok.
Azt is szeretném hozzátenni, hogy egyébként a coaching alkalmak folyamán, amikor dolgozunk a hivatás témakörrel, akkor is nagyon, hát mi az, amiben legelőször beleütközöl, az, ami miatt nem ott azt csinálod, amit csinálni szerettél volna eddig, és az nagyon sokszor egyébként egy ilyen szabályrendszer. Szóval azért érdemes szerintem a projekcióknál beszélni mindenképpen a belső kritikusról és ezekről a belső szabályokról, mert ott alakult ki az, ami ennek nekem nem szabad lenni, amiért nekem nem lehet csinálni. Hogy néz az ki, hogy valaki a nem tudom, akármi is a hivatásod, mondjuk legyen a segítő foglalkozás, hogy egy kicsit beszéljünk a saját házunk tájáról is. De hogy néz az ki, hogy ezért valaki egyáltalán pénzt kér el? Hogy néz az ki, hogy ebből uram, bocsánat, valaki olyan megélhetést fog teremteni magának, amiből anyagi biztonsága is lesz, hogy azt lehet-e máshogy csinálni, mint hogy teljesen mártír vagy önkizsegerülő, és annyira lemeríted mondjuk az anyagi stressz miatt magadat, hogy már nem is tudsz segítőként se funkcionálni, mert állandóan üs vagy fuss állapotban van az idegrendszered az anyagi biztonság hiánya miatt. Szóval, hogy van egy ilyen kép, hogy valahogy össze van gyógyulva ezzel a mártír archetipussal ez a segítői hivatás, hogy ezt nyilván a zsidó-keresztény kultúrának is köze van ehhez, hogy ezt csak úgy lehet csinálni, hogy te teljesen önfeláldozod magad, és kizsigereled magad a nulláig, és éhezel benne, és a többi, és hogy mindenki más, aki mondjuk hozzá mer érni a pénzhez, és mer arról gondolkodni, hogy hogyan lesz ebből egy olyan, mondhatni, egy olyan csere, ami egyfajta kiegyenlítődéshez, reciprocitáshoz, a befektetett energiának a visszatérüléséhez vezet, amivel akár én is egy fenntartható vállalkozást tudok létrehozni. Tehát ha valaki arról mer egyáltalán gondolkodni, vannak ez a hozzáállás is, hogy a pénz ennyire le van választva és árnyékba taszítva, és akkor a projekció meg csomó olyanról fog szólni, hogy megláttam, hogy hát, hogy ez is egy pénzélyes, és a többi, és hogy holott csak arról van szó, hogy ő épített egy olyan vállalkozást, amivel fenntarthatóan tudja csinálni azt, amiben kikutatta, hogy ő a legjobb. De hogyha innen indulunk, hogy...
Hogy legalábbis elég jó.
Igen. Ami számára a legkedvesebb, és akkor a legfontosabb. És hogyha innen indulunk mondjuk coachingnál, amikor hivatást keresünk, vagy azt próbáljuk megnézni, hogy mi lehet egy önazonosabb hivatás, vagy munka, vagy életút, mint ami jelenleg van, akkor nagyon sokszor ütközünk bele egyébként ilyen szabályokba, hogy egyáltalán hogyan is mutathatnám meg én magam, hogyan engedhetném én magamnak, hogy megmutassam. Szabad-e nekem egyáltalán kreatívnak lennem? És nem így fogalmazódik meg nagyon sokszor, hanem hogy azt úgysem tudnám elég jól csinálni. És az elég jólban az benne van, hogy mennyi szabálya, milyen maximalista törekvés van a mögött, hogy én kifejezzem magam, akkor úgy alkossak, hogy az ne érhesse kritika. Ugye, és akkor ez gyakorlatilag az én nem lehetek kreatívnak a valódi megjelenése. És ide kapcsolódik még nagyon sok minden, amit olyan szabály, amit a belső kritikus hozott létre, hogy mit szabad nekünk és mit nem. És azért érdemes ezeket felülvizsgálni, mert a projekciók vizsgálatán keresztül ráláthatunk azokra a szabályokra, amiket ezzel a belső kritikussal fenntartunk magunkban, és akkor a projekciókon keresztül meg mondjuk elítéljük másban, hogy például ilyet, hogy oda megyek valakinek a nyilvános posztja alá, ami egyébként lehet, hogy egy teljesen értékes tartalom, és feljön a figyelmét, hogy elírt egy szót. Tehát, hogy egyszer ez nekem volt egy megélésem, és teljesen tisztában vagyok azzal, hogy aki ezt írta nekem, ő nagyon-nagyon sok kedvességgel fordul felém. Tehát, hogy én biztos vagyok benne, hogy semennyi rossz indulattal nem írt ezt. Viszont a posztnak az volt a lényege, hogy mi az a belső gyermek. És hogy Donald Kálsad a Trauma és a Lélek Trauma, a Szó című könyvében ír arról, hogy a belső gyermek az valójában a megújulásunk, a kreatív életesszenciánk, az önkifejezésnek a magva, egyenlőséget tesz a belső gyermek és a lélek közé. Szóval ez az életteliség, a lélekkel telt állapot kötődik a belső gyermekhez. Igen, és hogy írtam egy posztot a belső gyermekről, amiben volt szó az érzékeny, a sérülékeny belső gyermekről, a mágikus belső gyermekről, aki ez a fantáziavilág, mesevilág kötődik, a kreatív belső gyermekről, aki ez a szabad alkotás, az improvizatív alkotás, önkifejezés kötődik. És hála a jó Istennek volt benne helyes írásiba. És azért mondom ezt, mert hogy a kreatív belső gyermek akkor tud jól előjönni, játszani, hogyha csökken ez a nagyon, hát hogy mondjam, magas mércékkel érkező belső kritikus nyomás, és akkor tud már egy kicsit kiszabadulni, ha már nincs ott az, hogy mennyire maximalistának kell lenni, és a többi, hanem csak írhatok úgy, ahogy akarok, játszhatok úgy, ahogy akarok. És hogy pont erről volt szó, és volt benne egy elírás, és akkor egy kedves ismerősöm írta, hogy van benne több elírás is, és hogy még ugye is a képen volt, tehát azt nem lehet úgy, hogy én azt kijavítom, ahhoz törölni kell Instagramon a posztot, és újra fel kell tölteni a képet, és hogy még arig van rajta egy pár like, még ki lehet javítani. És nekem erre az volt a válaszom, miután már jó sok munkám volt nekem is ezzel, hogy folytja le mondjuk a belső kritikus, a belső kreatív belső gyermek működését, hogy hála a jó Istennek, mert ezzel is mutatom a példát, hogy így is lehet, hogy szabad úgy kitenni egy tartalmat, hogy van benne helyes írásében, és mondom, sehol máshol nem lehetne ezt találóbb, mint pont a kreatív belső gyermeknél, akinek fontos az, hogy nem ez mutatta meg a posztnak a minőségét, hogy volt benne egy elírás, teljesen értelmezhető volt. De volt olyan posztom is, amelyek már lehet, hogy nem is volt értelmezhető, mert olyan elírás volt benne, de a maradék 8 szlájdon meg tökre jól értelmezhető volt, és akkor annyi benne maradt, ott picit nehezebb volt megérteni, vagy lehet, hogy nem értettük. De hogy a lényeg az, hogy az alkotás nem fogta vissza. És viszont, ha bennünk meg dolgozik ez, és mondjuk mi meg nem tudjuk felvállalni azt, hogy nekünk félelmetes az, hogy mondjuk a hivatásunkkal elkezdjünk foglalkozni, akkor lehet, hogy ennek kifelé is lesznek ilyen nyomai, hogy egyébként egy teljesen értékes poszt alá, ahol nulla súlya van annak, hogy van benne egy-két elütés, azzal fogok megérkezni, hogy volt benne egy-két elütés.
Racionalizálható ez olyan gondolatokkal is, hogy de hát ne adjuk már le a minőséget, annyira hanyatlik már így is az embereknek az igényszintje, legalább aki elég intelligens, adjon már ezekre, és őrizzük már meg, és ne legyünk már mi is igénytelenek, valahogy harcoljunk már az ellen, hogy ez az igénytelenség legyen, de hogy azt gondolom, hogy nem ezen fog múlni, hogy egy színvonal fennmarad-e vagy nem, hogy megengedőbbek leszünk a hibákkal. És olyan kommenteket is szoktam látni, hogy úgysnet, hogy bízhatnék valakiben, aki még ennyit se tud helyesen leírni? Tehát, hogy elképesztő, hogy mit fűzünk ehhez, mondjuk a helyesírás az elütéshez, figyelmességhez, figyelmetlenséghez. Mondom ezt úgy, hogy azt gondolom, hogy évtizedekig, de legalább egy szűk évtizedig biztos, hogy minden erről szólt az életünkben, hiszen hát folyamatosan kijavították az összes hibát a dolgozatokban, az iskolákban, és lehet, hogy a tanárok emiatt nagyon megszégyenítőek voltak. És fontos a jó színvonal, de azt is látom, hogy semmi értelme annak, hogy ilyen dolgok miatt kevesebb termékeny és értékes gondolat kerüljön ki, vagy szülessen meg. De ha ez egy mérce, vagy ha ez a mindent elsöprő, vagy mindent felülíró mérce, akkor azt gondolom, hogy ez hosszú távon nagyon visszafogó, és nagyon életminőség romboló. Mármint annak az embernek, akit ez visszatart. Úgy azt gondolom, hogy van egy optimális mértéke annak, hogy törekszem a jó színvonalra, és van egy optimálison túlmutató mértéke annak, hogy még hova tökéletesítgetem. Hogy még lehet, hogy az otthoni, nem tudom, falfestésre, kifestem otthon a szobát, még rászánok fél órát, és tényleg egyel szebb lesz, vagy még 3 napig csinosítgatom, és ha semmit nem tesz hozzá, mert szabad szemmel már senki nem látja a hibákat, de nekem még megette 3 napomat. Hogy azért ezen érdemes elgondolkodni szerintem.
Igen, tehát hogy semmiképpen nem az az üzenet ennek, hogy ne tanuljunk meg helyesen írni, vagy
ne dolgozunk színvonalasan.
Igen. Tehát, hogy semmiképpen nem ez az üzenete annak, hanem amikor tényleg könyörtelenné válnak a mércéink. Amikor nulla rugalmasság van bennem ezt illetően. Tehát amikor egyébként lehet, hogy tudok helyesülni, de hogy most az fontosabb volt, hogy jól, hogy kész legyen, mint az, hogy tökéletes legyen.
És hát szerintem úgy ez egy egészen alapvető szabály lehet, hogy az fontosabb, hogy kész legyen, mint tökéletes legyen, főleg azért, mert a tökéletes ebben az értelemben szerintem nem létezik. Az létezik, hogy nincs elütés a posztban, de hogy mindig lehet jobb posztot írni, az teljesen egyértelmű.
És a tökéletességre való törekvésről pedig nagyon eszembe jut az, hogy mintha minden ilyen emberleg nehezen vagy nem teljesíthető követelménynél lenne mögötte egy ilyen gondolat, amit egyébként Robert Moore nagyon jól megfogalmazott, hogy van egy ilyen megtanulható lecke mögötte, hogy nem kell istenné válnom ahhoz, hogy szerethető legyek.
Akkor itt nagyon rácsatlakoznék, mert felírtam magamnak egy mondatot, amit semmiképp sem akartam kiadni a mai alkalomból, hogy kicsit ízlelgessük már azt a mondatot, hogy minden ember gyarló. Hogy vagyunk ezzel, és mit mond ez rólunk, és ha rólunk mond valamit, akkor mit mond mindenki másról is egyaránt? Vagy hogy van az, hogy másról gondolhatom így, de én nekem mégse szabad, vagy fordítva? Tehát, hogy tudunk-e ahhoz közelebb menni, hogy ott van a gyarlóság mindannyiunkban, és amikor másokról ítélkezem, és azt élem meg, hogy bennem az nincs meg, akkor vajon ismerem-e tényleg teljesen magamat?
Teljesen rá tudok erre csatlakozni, én is, és az jutott még eszemben, miközben beszéltél erről, hogy mondtam ezt, hogy ugye a gyarnóság az mennyire emberi, és hogy mondtam azt, hogy nem kell istenné válnom ahhoz, hogy szerethető legyek, és ugyanakkor értem azt a törekvést, hogy az embernek van egy igénye az önmeghaladásra, hogy szeretne valahol kibontakozni, és hogy nagyon sokszor az már-már tűnhet egy isteni dimenziónak, hogy valaki megtalálta azt, amiért ő a legszenvedélyesebben, odaadóan tud rajongani, és tud vele foglalkozni, és sokat foglalkozik vele, és teljesen hát csodálatos az, ami kibontakozik belőle. De hogyha most mondom azt, hogyha ez egy olyan maximalizmus, aminek az a súlya, hogy engem itt kivégeznek, hogyha ez nem lesz tökéletes, azt nem lehet megcsinálni, nem engedhetem meg magamnak, nem... Tehát, hogy ott merül fel az a kérdés, hogy tudom-e azt, hogy ami egyébként ennyire tökéletes és steril, ahhoz emberként nagyon tökéletesre törekvő és steril, ahhoz néha emberként nagyon nehéz csatlakozni, kapcsolódni. Főleg azért, mert nem biztos, hogy most mondom ezt ebben az értelmében, igaz.
Leginkább azért nem igaz, mert ez a látszat, és egy csomó mindennek a letagadása, és láttam sok olyan felnőtt embert, aki ilyen családban nőtt fel, ami látszólag tökéletes, és nagyon megnyomorító tökéletes családokban felnőni. Mert nem létezik a tökéletes család, tehát itt ennek a fenntartását minden áron meg kell őrizni, de abban nagyon sokan belerokkannak. Amit meg nem szeretnék kiadni, de azt hiszem, hogy lassan az időnk végére érünk, hogy ezekről az odaszúrt megjegyzésekről, a másiknak elmondott kritikáról, legyen az a munkatársad, nem biztos, hogy posztolsz és a posztjaid alatt, de amikor így kikívánkozik, hogy nagyon ki kell javítanom, meg kell igazítanom a hajtincsedet, le kell szednem azt a ruhádról, ki kell javítanom az elírásodat, fordítottál valahogy valamit, és nekem muszáj odaírnom, hogy hát ez igazából egy más kifejezés, és valójában ezt jelenti, vagy sokkal pontosabban ezt jelenti. És ez lehet kétféle minőségben, lehet ilyen ártalmatlanul, de lehet nagyon odaszúrva, nagyon odavágva, nagyon bántóan, nagyon agresszíven, vagy rosszá ízzel.
Vagy passzív-agresszíven.
Igen, és hogy itt vegyük észre, hogy vagy bennünk, amikor erre hajlamosak vagyunk és rendszeresen csináljuk, vagy a másikban, aki rendszeresen csinálja velünk, nem csak a könyörtelen mércék dolgoznak, hanem lehet, hogy egy büntető készenlét is. Hogy az egy dolog, hogy a hibákra ugrunk és észrevesszük, és nem lehet, és nagyon magasan van a mérce, hogy mitől, onnantól gondoljuk elég jónak, és nyilván az a tökéletesnek. Igazából nem a rokon értelmű kifejezése, de azzá tettük. Uh-huh. De hogy lehet, hogy van bennem egy büntető készenlét is, hogy nem csak nem bírom elviselni, hanem meg is kell büntetni azt, aki hibázott. És legyen az a külvilágban, vagy legyek az én. És ez nagyon sokszor ott van ezekben a megjegyzésekben.
De ha már említetted, akkor hozzátenném azt is mindenképpen, hogy azoknak, akik egyébként a közösségi médiában készítenek tartalmat, hogy azokkal hogy vagyunk mi, mert nagyon sokszor ők is kapnak tőlünk egy nagyon erős projekciót. Tehát ha már a műsor elején érintőlegesen beszéltem arról, hogy mondjuk minél kevesebb a kontextus, annál több az ismeretlen, a fekete, a sötétség, és annál több a felületem arról, hogy projekcióval töltsek fel valamit. A közösségi médiában szereplő embereknél, vagy hírességeknél is ugyanez a helyzet, mivel van valami, amit látok belőle, mondjuk egy személyes márkánál egy persona, amit ő mondjuk kifelé mutat, annak látom egy kis részét, és az alapján felépítek róla valamit, de hogy nagyon sokszor egyébként nem ismerjük ezeket az embereket. Tehát láttam egy pár megnyilvánulását, az alapján összeállítottam valamit, meg mondjuk a 70%-át kitöltöttem projekcióval, mert tudom, én ismerem azt, hogy milyenek ezek az emberek, ez
vagy,
is ilyen.
Mert nagyon szimpatikus, és ezért az összes jó tulajdonsággal felruházom őt, amit gondolok a jó emberről, igen, az egész, vagy az elég tökéletes emberről, akire fel lehet nézni.
És előfordult, hogy ennek mentén nagyon feketére vagy fehérre fogom festeni azt, ahogy őt látom. És ha mondjuk nagyon fehérre festettem, akkor meglátom egy emberi oldalát, hogy valamit csinált éppen, és akkor mondjuk megérkezem oda egyrészt a projekcióimmal, másrészt ezzel a büntető készenléttel, amit te mondtál. És én mindenképpen azért, ha mondjuk tartalomkészítőként találkozunk ezzel, akkor én mindenképpen azt mondanám, hogy az, hogy valaki vállalta ezt, hogy tartalmat készít, az senkit a világon nem jogosít fel arra, hogy bántalmazza őt. Mert hogy kicsit, mintha úgy lennénk ezekkel, akik bármilyen, bárhogy megmutatják az ő alkotásukat nyilvánosan, hogy onnantól kezdve ők nyilvános boxzsák. Tehát, hogy onnantól kezdve azt csinálok vele, amit akarok, és hogy ezt meg a tartalomkészítőknek üzenem, bárki, aki ezzel foglalkozik, hogy igenis az embernek joga van megvédenie magát, és rengeteg eszköz van erre. Lehet korlátozni azoknak a működését az én oldalam, akin úgy látom, hogy destruktívan jelenik meg, és még nem is feltétlenül kell megindokolni. Tehát nekem, ha én mondjuk otthon alkotok, vagy csinálok egy színjátszókört, vagy bármit, jogom van eldönteni, hogy kikkel akarok együtt játszani, és kikkel nem. Ugyanez igaz az online térre, és ott is jogom van együtt eldönteni, hogy kiknek akarom megmutatni azt, amit csinálok, és kiknek nem. De olyan, mintha ezt nem mernénk magunknak megmutatni, mintha ez az önérvényesítés és határhúzás, azt mondanánk, hogy jaj, de hát nekem ezt már tudnom kéne, mert én már kell, hogy legyek annyira érett, hogyha ezt már bevállaltam, akkor már legyen elég vastag bőr a képemen, hogy akkor mindenféle sértések úgy lepattanjon rólam, és hát szerintem ez amúgy rohadt kegyetlen azzal a belső gyermekkel szemben, aki mondjuk lehet, hogy a védelmünkre vágyik, arra, hogy kiálljunk magunkért, arra, hogy ne nyeljünk be bármilyen minőségű bántást csak azért, mert nagyobb nyilvánosságot adtunk az alkotásunknak, vagy bármit, amit kiraktunk. És ez nem egyenlő azzal, hogy egyébként létezhetnek olyan visszajelzések, amik lehet, hogy hasznosak, de én azt gondolom, hogy főleg ilyen pozícióban lehet, hogy az egy jobb hozzáállás, és ez már a saját véleményem, hogyha inkább először megválogatom azokat az embereket, akik nekem mondjuk jó mentoraim, megbízható barátaim, olyan emberek, akik eléggé megdolgozottak, integráltak, akiknek adok a szavára, és lehet, hogy inkább őket kérdezem meg, és tőlük kérek visszajelzést, mint bármilyen ismeretlen embertől, bármilyen motivációval, és nem biztos, hogy
név nélkül.
Ja, hogy én nem fogadok. Ja, és nagyon sokszor egyébként ezek a nagyon bántó dolgok azoktól jönnek, akik egy dekát nem mutattak meg magukból. Tehát, hogy valaki név nélkül, rejtett profillal, még lehet, hogy profilkép sincs, olyan bántó és nyíltan agresszív megjegyzésekkel érkezik meg valakihez, aki meg felvállalt ezt a sebezhetőséget, hogy látszik, hogy mi történik itt. Hogy én nem mutatom meg magam, mert nekem én ezt veszélyesnek érzem, és hát miért érzem veszélyesnek? Mert én is ilyen veszélyes vagyok azokra, akik megmutatják magukat. Úgyhogy ez pont az, amiről az elején beszéltél, ez a projekció.
És ha már itt tartunk, különbség van szerintem a között, hogy egy nagy követő bázissal rendelkező ember tényleg felelős azért a tartalomért, amit megoszt.
Így.
és a között, hogy én, mint olvasója, bármilyen jogot formáljak arra, hogy számon kérjem, felkérdezzem, és azt gondoljam, hogy úgy kellene cselekednie, döntenie, élnie, amit én helyesnek tartok.
És ez egy nagyon erős feljogosítottság egyrésztről.
A kommentelők részére?
Igen. Én azt gondolom, tehát, hogy simán érkezhet. Nem azt mondom, hogy minden visszajelzés, mert van az, hogy nem tudom, tényleg látok valamit, amivel nem értek egyet, és akkor odaírom, hogy figyelj, nem értek egyet ezért és ezért. De ez nem az, amiről beszélünk, tehát ez nem az a készen álló, hogy mondtad, az a büntető készenlét?
Büntető készenlét,
amit ilyenkor látunk. És szerintem arról is nagyon fontos itt megbeszélni, hogy nagyon sokszor egyébként még azt is látom, hogy amikor ilyen könnyen magunkra veszünk egy ilyen felkérdezést, és mondjuk ilyen reagálunk, nem ezt így kellett volna írni, és azonnal javítsd ki, még van időt kijavítani, törölheted még a posztot, írd el azt az egy elírás, javítsd ki, és gyorsan törzs fel újra. Vagy akár bármilyen más dimenzióban, de hogy itt egyébként, ha megnézzük ennek a dinamikáját, itt mindig van valaki, aki a felkérdező bíráló szülő szerepébe helyezkedett be, és valaki, aki a vizsgázó gyerek szerepébe helyezkedik be, ha én erre reagálok. És
vagy akit belehelyeztetek, vagy megcsináltatom vele.
Akit megkínálok ezzel a projekcióval, hogy megkínálok ezzel a szereppel, hogy én megérkeztem, mint számonkérő vizsgáztató szülő, az én világomnak a szabályai ezek, te az én szabályom szerint ezt csináltad, és ezt nem csináltad, de érdekes ezt figyelni, hogy ez milyen hatalomkiterjesztés. Tehát én bevontalak téged az én államomba, ahol ezek történhetek és nem történhetnek, és most azt követelem tőled, hogy ezt javíts ki, ezt csináld másképp, mert különben ezekkel a megszígyenítő címkékkel látlak el. És már lehet, hogy el is láttalak vele, hogy ösztönözzelek arra, hogy megnyomkodjam egy kicsit a szégyen gombjaidat, hogy te könnyebben bele tudj helyezkedni ebbe a gyerekszerepbe, és egyébként már magában a szégyen egyébként kötődik ez a alárendelődő gyermekszerephez, mivel ugye nagyon sok intenzív szégyenélményt hordozunk át a gyerekkorunkból különböző szülő-gyerek relációkon, vagy autoritás, akár mondjuk tanár-diák relációkon keresztül. És ilyenkor szerintem azon érdemes elgondolkodni, hogyha én ebben könnyen belehúzódok, mint mondjuk tartalomkészítő, akkor ha ez az autoriter pozícióba helyezkedő, fölém kerekedni akaró személy a tépőzárnak az egyik fele, akkor a tépőzárnak a másik fele bennem az a vizsgázni akaró jó gyerek, aki azt mondja, hogy jaj, hát engem meg ne lássanak már úgy, hogy én valamilyen mások szerint valami olyat csináltam, amiért engem valaki nem fog szeretni, vagy ez rossz, más szerint rossz fényt vett rám, és a többi. Akkor nekem ezt azonnal egy jó gyereknek kell lennem, és ki kell javítanom.
És szót kell fogadnom annak.
Szót kell fogadnom.
De szerintem ne felejtsük el, hogy amikor ez a társadalom végre megérett lassan arra, hogy elkezdjen a határaival foglalkozni, akkor igazából ez mekkora egy nagy határkérdés, egy határátlépés kérdése, hogy tényleg mi jogosít. Tehát, hogy a nyilvános kommunikáció nem jelenti ezt, hogy és mostantól nekem nincsenek határaim, bármit lehet velem csinálni, bármit lehet nekem mondani, utasításokat lehet adni, elvárásokat, megrendelni azt, töröltetni azt, hogy az ilyen jellegű dolgok nem kellenek, és hogy azt hiszük, hogy formálhatjuk. Tehát így nyilván valamennyire számít az, hogy egyáltalán akarja ezt olvasni, vagy nem olvasni valaki. De hogy azért itt nagyon fontos, hogy elsődlegesen a tartalomgyártónak kell élvezni azt a folyamatot, mert minek csinálja az egészet.
Így. És formálhatom erről, azt hiszem, hogy mintha ebben a pozícióban, ebben a fölé kerekedő pozícióban, én azt mondanám, hogy én formálom a másik embernek az önkifejezését. Én majd megérkezek, és megmondom, hogy te majd miről írhatsz, meg miről nem.
Rendre igazítom.
Igen, így. Mindenképpen hozzátenném még azt is, hogy a projekciókról van egy fantasztikus könyve, Marie-Louis von France-nak a Projection and Recollection című könyve, magyarul nem jelent meg sajnos, de ebben hivatkozott rá, hogy a projekció, amit megkapunk, az egyébként van, hogy ugye arra vezette vissza az etimológiájára, tehát hogy ez a projection projectile, tehát hogy ez tényleg olyan, mint egy lövedék ez a projekció, hogy az van úgy, hogy eltalál minket, tehát hogy simán tudom érezni azt, hogy engem most valaki egy negatív projekcióval nagyon erősen megkínált. Van annak egy...
Megtámadott vele.
Igen. Van annak egy szinten érzelmi, pszichés valósága, hogy valaki most engem bele akar húzni egy olyan szerepbe, ahol én vagyok a rossz. Ez az egyik. És a másik, ami nagyon fontos, ami eszembe jutott még, hogy Donald Cashett beszélt arról, hogy van ez az úgynevezett toxikus ártatlanság. Ami például bántalmazott.
Mi hasonló a jó emberkedéshez?
Aha, de hogy mondjuk bántalmazottoknál előfordul az, hogy annyira ellenazonosulásban van a bántalmazó szerepével, hogy mintha egy ilyen belső kényszer vezetné arra, hogy ő legyen a legfehérebb ember a világon, hogy ő mentse meg a világon a legtöbb megmentésre vágyó tárgyat, embert, állatot, bolygót, és most nem azt akarom ezzel mondani, hogy ezekkel a törekvésekkel baj van, hanem hogy elképzelhető, hogy onnantól kezdve a világon folyamatosan azt fogom lérni, hogy hányféle gonosz ember van, és hogy a gonosz az csak kívül van, és hogy az ártó erő az csak kívül van, és hogy én pedig csak jó szívű, és csak fehér vagyok, és minden szándékomban csak tiszta. Tehát, hogy ezt annyira...
És ilyen ember nincsen.
Ilyen ember nincsen, de hogy hogy bennem bármilyen gyarlóság van, annak a 100%-át kirakom másra, mert a világon minden... Hogy onnantól kezdve csak arra fogok tudni gondolni, hogy hány állatkínzó van a világon, hogy mészárolják le az állatokat, és a többi. És ezek létező dolgok, tehát nem azt akarom mondani, hogy ezek nincsenek, hanem hogyha a pszichés teremnek a 100%-át csak ezt tölti ki, és állandóan csak ebben a megmentő szerepben tudok létezni, hogy én vagyok a jó, nincsenek gyarlóságaim, és a gonosz az csak kívül van, akkor az nagyon komoly kérdéseket felvet. És az is fontos szerintem, hogy az ilyen projekciókban simán lehet, hogy ami például teljesen kívülről egy ilyen jótékony aktivizmusnak néz ki, és megint nem azért, hogy bármi gond is van az aktivizmussal, mert szerintem nagyon fontos felszólni olyan témák mellett, amiket egyébként érdemesnek tartunk arra, hogy támogassunk. De amikor ez
De
onnan...
De azért az eszközei nem lényegtelenek.
Igen, tehát hogy az eszközök is nagyon fontosak, de hogy nagyon sokan egyébként, akik borzasztó károkat okoztak az emberiség történelmében, hittek abban, hogy ők egy szent küldetés, egy szent célnak az eszközeként cselekednek, mert hogy ők a jók ebben, és hogy aztán meg kiderül, hogy igazából itt történt egy nagyon nagy árnyékhasítás, egy nagyon nagy projekció, teszem azt mondjuk, kiválasztottunk egy csoportot, akit démonizáltunk, és hogy valójában lehet, hogy nem is az emberiségnek a legjobb szívű megmentői vagyunk ebben a pozícióban.
Ha röviden meg szeretném ragadni ezeket az odaszúrásokat, bíráskodást, jöjjön az passzív-agresszív módon, vagy agresszív módon, akármilyen környezetben, a családomtól, a munkatársaimtól, vagy én adjam másoknak, akkor azt gondolom, hogy ez igazából mindig arról szól, hogy föléd akarok kerekedni. Hogy én nem tudok olyan kapcsolódást egy sor esetben elképzelni, amiben mi nem értünk egyet, és ennek ne az legyen a vége, hogy valaki fölé kerekedik a másiknak, úgyhogy gyorsan én kerekedek te föléd. Ahelyett, hogy elbírnám annak a bizonytalanságát és az izzadságát, hogy fú, itt most olvastam valamit, ami engem elbizonytalanít, vagy nem értek vele egyet, és lehet, hogy érdemes megkockáztatni, hogy hozzáteszek, meg kiegészítem, vagy gondolkodom rajta, és hagyom, hogy kicsit megrágjam, és jussak valamire. De ez a kellemetlen érzés egyrészt behozza ezt a tanulást, hogy akkor itt valakinek nyerni kell, és valakinek alul kell maradni, és itt ebben a szobában, ha ketten vagyunk, és legyen az egy poszt, amit valaki írt, valaki megolvassa, és mi ketten vagyunk ebben a szobában, és nem értek egyet azzal, amit írtál, vagy valami nem tetszik benne, akkor ebben a szobában, ha ketten vagyunk, az egyikünk biztosan hülye, és az nem én vagyok. Hm. És szerintem ebben nagyon sokszor ott van ez, hogy föléd akarok kerekedni, mert hogy csak ez a kontroll, meg fölé kerekedés, azzal nyilván lehetnek közben más típusú kapcsolataim is, de hogy gyakran ez az egy ismerős van, és gyorsan meg kell előzni, hogy fordítva legyen.
Nagyon tetszett az, hogy kihangsúlyoztad, és még annyi kapaszkodót is szeretnék adni, mielőtt elbúcsúzunk a hallgatóinktól és nézőinktől, hogy mit lehet kezdeni egyébként, hogyha látom, hogy ezek ennyire idegesítenek, és hogyha ennyire folyamatosan kívül látom ezeket. Szerintem arra egy nagyon egyszerű válasz, hogy mivel ezek tudattalan tartalmak kivetülései, így segített az, hogy ne csak kívül lássam meg, ha elkezdek a belső világommal is megismerkedni, és tehermentesíteni mondjuk a külső projekciós felületeket attól, hogy csak nekik kelljen ezeket cipelni, és mondjuk magamban is lehet, hogy elkezdek egy tudatos kapcsolatot kiépíteni, hogy bennem hol jelenhetnek meg ezek a gyarlóságok, bennem hol jelenhet meg az, hogy én nem csak fehér vagyok, mert egészen biztos, hogy aki ember és még aktívan funkcionál, és aktív életfunkciói vannak, annak nem csak fehér, de fekete oldala is van, és amíg én úgy gondolom magamról, hogy bennem nincsen fekete, És egyébként, amit lehet, hogy elsőre feketének gondolok, az is lehet, hogy át fog értékelődni, hogy ó, hogy ez mégsem ennyire csak fekete, hanem lehet, hogy ennek is színei vannak, és ami szerintem csak fehér, az lehet, hogy nem csak fehér, hanem ennek is színei vannak. Szóval, hogy szerintem segíthet minket az, hogyha azokat a projekciós felületeket, legyen az álom, álmodozás, áttéteprojekció és a többi, hogy elkezdek befelé is nézni, elkezdem megismerni a belső világomot, akár mondjuk az álmaimon keresztül, akár egy önismereti folyamatban, akár egy kísértő önismereti folyamatban. Mindenképpen ez az egyik útja annak, hogy szépen lassan elkezdjen visszavonni a projekcióimat a külvilágra.
No, hát ez előző részben már említettem, hogy van egy Facebook csoport, ahol szeretném, ha elkezdenétek ti is hozzátenni a diskurzushoz, és szabad egyet nem érteni, egy kérésem van, hogy az emberi méltóságát mindenkinek tartsuk tiszteletben. Úgyhogy be fogjuk linkelni az epizód alá ezt a Facebook csoportot, lépjetek be, de egyébként rá is keresettek az Amiről nem beszélünk podcast címmel a Facebookon, és gyertek, beszélgessünk, tegyetek hozzá, mondjátok el, mi jutott eszetekbe, és a magam részéről hadd fejezem ki, hogy itt egy picit sajnálom, hogy korlátos az idő, mert még nagyon sok minden eszembe jutott erről a témáról, de ezért lett az Amiről nem beszélünk light, az pedig Instagramon megy, a lehető legtöbb csütörtökön, amikor van kapacitásom, akkor esténként 4-8-kor ott vagyunk, és vagy egyedül, vagy valakivel a podcastből beszélgetek ezekről a témákról tovább, mert mindig van hova tovább kifejteni. Köszi, hogy itt voltál, Tamás.
Köszi szépen.
Ez itt az Amiről nem beszélünk podcast, melyben tabukat és tévhiteket fogunk górcső alá venni. Borzasztóan bekorlátozza az életünket, ha bizonyos gondolatokat elgondolni sem szabad, nemhogy kimondani. Pedig olykor ezeknek a gondolatoknak a kimondása vezetne el nagy változásokhoz és felismerésekhez. Abban reménykedünk, hogy egyre komplexebbé és összetettebbé formálódik a gondolkodásmódotok, valamint egyre jobban fogjátok tolerálni az ellentmondásokat. Célunk továbbá, hogy segítsünk a decentrálás elsajátításában, vagyis abban, hogy megértsétek, hogy a dolgoknak a középpontjában általában nem az én van.